Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Tuas Petrus nemzetközi katolikus szervezet által adományozott díjat vehette át Erdő Péter bíboros prímás Rómában. A díjat Kurt Koch bíboros, a katolikus szervezet tiszteletbeli elnöke, a Keresztény Egység Előmozdítása dikasztériumának prefektusa adta át a Pápai Magyar Intézet kápolnájában. A Te vagy Péter nemzetközi katolikus szervezet papokat, nővéreket, laikusokat gyűjt összeszerte a világon, szolgálatuk célja a legfőbb egyházi személy, a mindenkori pápa személyének támogatása. Erdő Péter és Megyeri Jonatán, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség rabbija nyitotta meg a holokauszt 80. évfordulóján a szentszéki diplomáciának a magyar zsidókért végzett munkájáról rendezett konferenciát Rómában. A Szent Atya az általános kihallgatás végén a Szent Péter téren több ezer hívő előtt bejelentette, jövőre a gyermekek és serdülők jubileumán Boldog Carlo Acutist, a fiatalok jubileumán pedig Boldog Pier Giorgio Frassatit szenti avatja majd. A Szent Év naptára szerint a gyermekek és serdülők jubileumának ünneplésére április 25-e péntek és 27-e vasárnap között, a fiatalok jubileumára pedig július 28-a hétfőn és augusztus 3-a vasárnap között kerül majd sor. A háború két legveszélyesebb hónapja előtt állunk, jelentette ki a Védelmi Bizottság ülését követően Orbán Viktor. A miniszterelnök közösségi oldalán arról beszélt, meghallgatta a jelentést, amely szerint bajós jelek érkeztek. A kormányfő felidézte, Donald Trump győzelme elérhető távolságba hozta a tűzszünetet, de két hónapig még a háborúpárti kormány van hatalmon az Egyesült Államokban. Mint rávilágított, az ukránok előzőleg nagy hatótávolságú rakétákkal lőttek orosz területeket, Moszkva pedig válaszképpen egy szigorúbb nukleáris doktrínát fogadott el. Orbán Viktor kijelentette, sosem volt még ilyen nagy az eszkaláció a háború kiterjedésének veszélye, mint most. A következő hetekben, hónapokban Magyarország minden tudására, eszközére, minden diplomáciai tapasztalatára szükség lesz ahhoz, hogy ebből a háborúból továbbra is kimaradjunk, mondta miniszterelnök. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejébe mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az USA ideglenesen bezáratta kijevi nagykövetségét, erre azután került sor, hogy konkrét információkat kaptak egy jelentős légitámadásról, ami Ukrajnát érheti a közeljövőben. David Pressman bejelentette lemondását. Az amerikai nagykövet hivatala erről hírlevelében is beszámolt. A hagyomány szerint az új elnök beiktatás előtt ilyenkor a nagykövet benyújtja a lemondását, és az új érkezésig a hivatal második embere, az ügyvivő vezeti a külképviseletet. Donald Trump földcsuszamlásszerű győzelmét követően három lehetséges jelölt lehet utód, akit már Trump nevez ki, Nancy Brinker, David Kornstein és Brian Leib, közülük ketten már korábban is voltak amerikai nagykövetek nálunk. Donald Trump régiói elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióban egyféle aranykorba léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok, az utóbbi évek ellenséges viszonyát a mostani mélypontot követően, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán. Szijjártó Péter kiemelte, az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére. Delcóra a legnagyobb élelmiszeripari cége Magyarországon építi fel első közép-európai gyárát, jelentette be a tárcázető. Szijjártó Péter arról számolt be, a CJ Foods delcórai élelmiszeripari cég új zöldmezős beruházása keretében készételgyártó üzemet és raktárközpontot hoz létre Dunavarsányban. A mintegy 31 milliárd forint értékű fejlesztést az állam 5 milliárd 300 millió forinttal támogatja, így hozzájárulva 200 új munkahely létrejöttéhez első körben. A gazdaság és az oktatás területeinek széleskörét érintő 7 stratégiai megállapodást írt alá Magyarország és Kazahsztán, jelentette be a pénzügyminiszter a magyar-kazak üzleti kerekasztal budapesti ülése után. Varga Mihály arról is beszélt, Kaszim Somar Tokajev kazak elnök mostani látogatása újabb lökést adhat a két ország együttműködésének. Végül az időjárásról. A folytatásban majd változóan felhős lesz az ég, de láthatjuk majd a napot is. Sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 4-5 fok körül alakul, és a következő este újabb csapadék hullám érkezik, északkeleten akár megmaradó hóval. Híreinket hallották.
Silhouette.
Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A média a Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A magyarországi média a Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta. Míg a közönség Balogh Fruzsina Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Süveges Gergő. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy ez a sokszínű hivatás, ami neked van, honnan jött, hogyan jött, hiszen férj vagy, édesapa vagy, tanár, kommunikációs szakember. Hogyan szoktad magad bemutatni, ha bemutatkozol?
Körülbelül így, de igazából azt hiszem, hogy nem ezek a titulusok a fontosak, hanem a férj meg apa az fontos, az igazán fontos. A többi az meg így szépen egymásra épül, és inkább a sokszínű vagy változatos érdeklődésemnek meg a kíváncsiságomnak a lenyomata. Meg annak a lenyomata, hogy nagyon szeretek sokfélét csinálni, vagy sokféle dologgal foglalkozni. Engem nagyon feltölt, hogyha nem ugyanazzal dolgozom, vagy ugyanolyan módon dolgozom hosszú időn keresztül, hanem tudok váltani. Ebben a változatosságban én itt a rádión belül is nagyon jól érzem magam.
Az újságírás hogyan talált meg téged? Van-e valaki, aki hasonló hivatást űzött?
Nem, ez teljesen véletlenül történt. Én bölcsészkarra mentem gimnázium után, magyar szakra, aztán később fölvettem a magyar, mint idegen nyelv szakot, aztán a teológiára is beiratkoztam. De hát ez a bölcsészkar, ez a késleltetett pályaválasztásnak volt nyilván az eszköze, tehát fogalmam se volt, hogy mit kezdjek magammal úgy igazán. Életemben először az érettségén voltam kitűnő, és úgy éreztem, hogy nekem a matek is jól megy, meg a magyar is jól megy, tehát most reál vagy humán, hát ilyen mély bizonytalanságban ott álltam. És a bölcsészkaron egy évfolyamtársnőm kérdezte meg, hogy nincs-e kedvem a Duna Televízióban műsorvezetőként kipróbálni magam. Tudta rólam, hogy korábban ifjúsági színjátszó körökben, ifjúsági színházakban, a József Attila Gimnázium Latinovics Zoltán színjátszó körében próbálgattam a szárnyaimat, meg hát ilyen versmondó versenyek, meg prózamondó versenyek, meg kazinci versenyek, meg efélék, így szegélyezték az utamat, tehát nyilván ebből kiindulva kérdezte, de tulajdonképpen én akkor találkoztam először a televízióval vagy a médiával. És akkor a Duna Televízióban én dolgoztam bejárósként nagyjából 2 évet, és megtetszett, megszerettem ezt a műfajt, és rájöttem talán arra is, hogy ezt nem csak szívesen csinálom, hanem talán nem is csinálom olyan nagyon rosszul. És utána tett közzé a Magyar Televízió egy felhívást, hogy képernyős arcokat keresnek, és kellenek a férfiak, mert ő belülük van a kevesebb. És akkor klasszikus módon én beadtam a jelentkezésemet, és kiválasztottak, nagyjából 2000-en jelentkeztünk, akkor úgy emlékszem, és ebből talán 20 embert választottak ki, és ebből a 20-ból, akinek valamilyen televíziós tapasztalata már volt, rögtön a mélyvízbe, a híradóba bedobtak bennünket. 2001. május 6-án reggel 6 órakor mondtam először híreket a Magyar Televízióban.
Az országban mégis nagyon sokan az apasággal kapcsolatban ismernek, hiszen ráirányítottad a fókuszt itt az apaság szerepére. Ez hogyan jött a te életedbe? Mesélj erről is egy kicsit, illetve az írásaidról is.
Azt talán nagyképű lenne mondani, hogy én irányítottam rá a fókuszt, de az tény, hogy amikor én elkezdtem az apaságról írni, akkor még nagyon kevesen írtak róla. Tudva azt, hogy persze vannak ennek előképei, tehát a Varga Domokosnak a Kutyafülűek című könyve, vagy a Németh László ugye a lányairól írt, de az apaságról valóban kevesen írtak és gondolkodtak, talán még akkor, így nyilvánosan. Alapvetően az anyák, a nagymamák és az anyaság volt a középpontban, bármilyen magazint kinyitottam, vagy könyvet kinyitottam. És igazság szerint ez felkérésből indult a dolog, tehát a Képmás magazinnak a főszerkesztője, Szám Kati kérdezte meg azt, miután megszületett az első gyermekünk, ez 2003-ban történt, ugye ő április 29-én született a Borka, és akkor utána nem sokkal, egy pár hónappal, vagy talán évvel kérdezte meg tőlem, hogy nincs-e kedvem a Képmásba így apa szemmel írni. És hát tulajdonképpen ez volt a a lökés, vagy a katalizátor ahhoz, hogy elkezdjek egyáltalán gondolkodni arról, hogy mi az, hogy apaság, meg hogy ez hogyan is van, és tényleg így ontottam a történeteket, mert annyi minden volt, ami izgalmas volt számomra, vagy felismerésszerű volt. Ezek történetek voltak, amelyeket írtam, és azt reméltem, hogy bár a saját családunk történetei, de azért hát, ha mások számára is hordoznak tanulságokat. És amikor igazából struktúráltan kezdtem el gondolkodni az apaságról, az megint csak egy meghívásnak volt köszönhető. Egyszer meghívtak Esztergomba az apaságról előadást tartani 150 óvónőnek. És kérdeztem, hogy de miért éppen, és azt mondták, hogy hát az óvónők azok, akik nagyon erősen rálátnak a családok működésére, és úgy érzik, hogy nekik nagy szükségük van arra, hogy ilyen módon is tudják az apákat támogatni. Itt kezdtem el én töprengeni azon, hogy én most így struktúrában mi az, amit tudok mondani az apaságról. Praktikákat nem akartam mondani, annak nem sok értelme van, mert a praktikák, a minták vagy modellek, ezeknek nagyon korlátozott a hatóköre, tehát attól, hogy valakinek működik, attól nekem nem fog működni. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon vannak-e a modelljeink mélyén olyan alapelvek, amelyeket mindannyian tudunk alkalmazni, akik apák vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, vagy milyen életkorúak vagyunk, vagy hány gyerekünk van, vagy a gyerekeink milyen idősek. Így kezdődött az apakulcs gondolkodás, akkor ezt még nem apakulcsnak hívtam, hanem egyszerűen gondolkodtam róla, hogy mi az az apaság. És mivel coach is vagyok, tehát csomó segítőbeszélgetésben volt, vagy lehetett részem az elmúlt évtizedekben, nagyon sok családot, meg nagyon sok apát, meg anyát, meg élethelyzetet megismertem, sajátunkon kívül nyilván, meg még szoktam olvasni is. Végül is a tapasztalatokból, meg a beszélgetésekből azért leszűrődött az, hogy nekünk apáknak talán a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk egészségesebben kapcsolódni a gyerekünkhöz. Tehát mi nagyon tudjuk őket útnak indítani, feldobni, ha úgy tetszik, vagy elküldeni, hogy hajrá fiam, menjél, csináld, de hogy ölelni is tudjuk-e, és tudunk-e hozzájuk igazából kapcsolódni, ez foglalkoztatott. És ha ez a nagyobb kihívás, akkor ezen kezdtem el töprengeni, hogy a kapcsolódásnak vannak-e olyan alapelvei, amelyeket mindannyian tudunk használni. Szóval így formálódott ez a gondolkodás, meg ez a struktúra, és aztán 2021. szeptemberére jelent meg az Apakulcs című könyv. És akkor emellé, a könyv mellé azt gondoltam, hogy a könyv az nagyon jó, meg fontos, de hogy igazi segítség az, hogyha több oldalról kapunk támogatást apaként, és ezért aztán a hozzákapcsolódó weboldalon ingyen kitölthető teszteket állítottunk össze szociológus szakember segítségével, illetve előadásokat és tréningeket tartok, amelyen aztán a gyakorlatban is egyre jobban, vagy egyre mélyebben meg tudjuk ismerni ezeket az alapelveket, és haza tudjuk vinni, és otthon megalkalmazni tudjuk őket. Ez egy ilyen komplex eszközrendszerré vált, és talán lehet rá azt mondani, hogy az egyetlen olyan magyar nyelvű komplex eszközrendszer, amelyik kiforros struktúrával, világos alapelvekkel és megvalósítható lépésekkel segít bármilyen élethelyzetben lévő apának, hogy egészségesebben, meg erősebben kapcsolódhasson a gyerekéhez.
Az, hogy hiánypótló, ez nem kétség. Viszont arról kérdeznének még csak egy gondolat erejéig, hogy milyen visszaigazolásokat kapsz e kapcsán. Milyen visszaigazolások jöttek? Voltak-e, akik megkerestek kérdéseikkel? Voltak-e, akik kifejezetten a segítségedet kérték?
A visszaigazolások inkább egy tréning végén érkeznek meg, egy előadás után érkeznek meg, nyilván levelekben is, vagy így a könyvek nyomán is, de hát ott találkozunk személyesen. És ott anyák és apák is elmondják azt, hogy komoly segítség az, hogy van egy struktúra a kezükben, vannak olyan kapaszkodók, amelyekhez tudnak nyúlni, hogyha valamelyik otthoni helyzet kisiklik, és valahol megbomlik a harmónia. A tréningekre azért jellemző az is, hogy apák azért nehezen mozdulnak, vagy mi férfiak nehezen mozdulunk. Sokan úgy jönnek a tréningre, hogy engem a feleségem befizetett. Kaptam tőle karácsonyra ajándékba, vagy kaptam születésnapomra, és tulajdonképpen nem tudom, hogy hol vagyok, meg miért vagyok itt, de a feleségem azt mondta, hogy jöjjek. Van, aki így indul. És amikor elmegy a nap végén, akkor azt mondja, hogy úgy érkeztem, hogy nem tudom, hova jövök, és nem tudom, miért küldött engem ide a feleségem, de most hazamegyek és megcsókolom a kezét.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat. A rádiós riportjaidról szeretnélek még kérdezni. Említetted itt a beszélgetés elején, hogy hogyan is jött a te életedben maga a rádiózás is, illetve hogy hogyan csöppentél bele a média világába. Viszont az, hogy ilyen szociális érzékenységgel nyúlsz riportokhoz, témákhoz, az jelen volt az egész életedben, vagy ez hogyan jött, hogy nehéz kérdésekre is ráirányítsd a fókuszt, mert nem mindenki mer belevágni egy-egy ilyen témába, és így érkezünk majd el a Média a Családért díjhoz is.
Ez érdekes kérdés, hogy ez az egész életemben fókusz-e. Az talán fókusz, hogy mindig keresem a másik szempontot. Az fontos nekem, igen, hogy lássam a helyzeteknek lehetőleg minél több oldalát. Hogy keresem azt egy helyzetben, hogy a másik ilyenkor hogy érzi magát, hogy ő benne milyen gondolatok lehetnek, hogy ő miért csinálja azt, amit csinál, vagy miért úgy csinálja, ahogyan éppen csinálja. És hát ez nyilvánvalóan az újságírással is összefügg, hogy alapvetően az újságírónak az a dolga, hogy kíváncsi legyen. És én azt hiszem, hogy ezekre a helyzetekre, az emberi helyzetekre én nagyon kíváncsi vagyok. Abból a szempontból, hogy kinek az oldaláról egy-egy adott helyzet az hogyan néz ki. És a világ legjobb szakmája az újságíró szakma, mert hogy tulajdonképpen nem kell más csinálni, csak kíváncsinak kell lenni. És hogy hál' Istennek én olyan műsorokban dolgozhatom, ahol a kíváncsiságomat ki tudom elégíteni, és utána tudok menni. Borzasztó kíváncsi voltam például ennek kapcsán az örökbefogadásra, mint élethelyzetre. És csináltam egy sorozatot a Vendégháznál műsorában. Csinálok egy apa sorozatot is egyébként, egy apa kérdések sorozatot, de volt egy másik sorozat, amelyikben örökbefogadó családokat mutattam, meg mutatok be. És nagyon sokféle helyzettel találkoztam, ez nyilván célom is volt, hogy minden műsor egy más-más élethelyzetben lévő családot mutasson be. Tehát volt itt olyan család, akik hosszan próbálkoztak, és nagyon szerettek volna vérszerinti gyermeket, és nem született, és akkor úgy döntöttek, hogy jó, akkor örökbefogadunk, és boldogok voltak, hogy gyermekes családdá válhattak, és miután örökbefogadtak egy évvel, megszületett a vérszerinti gyermekük is. Tehát van ilyen család. Van olyan család, ahol megszülettek a vérszerinti gyerekek ketten talán, és egy harmadikat pedig azt mondták, hogy akkor mi még örökbefogadunk egy harmadik gyermeket. Volt olyan család, akik testvéreket fogadtak örökbe szépen egymás után, tehát vérszerinti testvérek hárman vannak most már az ő családjukban. Volt olyan család, akitől a 6. hét utolsó napján visszavették a gyermeket. Ugye 6 hétig dönthet a szülőanya arról, hogy valóban örökbe adja, vagy nem adja örökbe. És ez a 6 hét, ez egy nagyon feszült és nagyon fájdalmas, nagyon sok aggodalommal járó időszak egy örökbefogadó pár esetében. Őnáluk éppen az történt, hogy a legvégén az anya mégis meggondolta magát. És akkor egy újabb procedúra, újabb izgalmak és újabb feszültség, amíg ők is gyermekes családdá válhattak. Na, de mindig nagyon kíváncsi voltam arra az oldalra is, hogy ilyen értelemben a másik oldalra is, az örökbeadó oldalra, egyébként az örökbefogadott oldalra is nagyon kíváncsi vagyok, ez még hátra van. Tehát nagyon szeretnék örökbefogadott gyerekekkel, nyilván időközben felcseperedett felnőttekkel beszélni a saját tapasztalataikról. Ez még egy nagy kaland, ami előttem áll, de először az örökbeadó anya oldalára voltam nagyon kíváncsi. És részben azért, mert nagyon sok ítélkezést és ilyen fokhegyről odavetett mondatot hallottam, hogy hát milyen anya az ilyen, ki lemond a gyerekéről, hogy lehet ilyet csinálni, meg hát miért nem vigyázott jobban, meg micsoda felelősségteljes viselkedés ez, nyilván éppen ellenkezőleg, tehát milyen felelőtlen viselkedés ez. És nagyon érdekelt, hogy mi minden játszódik le egy olyan anya lelkében, meg életében, aki kényszerül úgy dönteni, hogy ő örökbe adja a gyermekét. Azt gondolom, hogy senki nem jó kedvében adja örökbe a gyermekét. És akkor megtaláltam a Várva Várt Alapítványt, Pálinkás Évát, akik segítettek kapcsolatot teremteni olyan anyákkal, akik ebben az élethelyzetben voltak, és nem is az első anya volt az, akit végül is meg tudtam kérni arra, vagy akivel végül is sikerült leülnünk beszélgetni. Volt olyan anya, akihez már elindultam 200 kilométerre Budapesttől, már ültem be az autóba, megbeszéltünk mindent, hogy hol találkozunk, mikor találkozunk. Biztos még írtam neki egy SMS-t, hogy akkor most indulok, találkozunk 2 óra múlva ott a megadott helyen, és akkor válaszolt, hogy bocs, mégse. Tehát, hogy voltak így az utolsó pillanatban lépett vissza, és pont ugyanígy ilyen izgatottan álltam ott a megbeszélt helyen, egy magyarországi város plázájának a könyvesboltja előtt, hogy most megérkezik, vagy nem érkezik meg. És hát megérkezett, hál' Istennek. És le tudtunk ülni, és nagyon őszintén, nagyon mélyen, és nagyon komolyan tudtunk beszélgetni egymással, nagy tisztelettel, és az én részemről meg nagy csodálattal.
Pontosan a tabu téma miatt volt ez a nehézség is, hogy nehéz leültetni névvel együtt egy rádiós riportba egy olyan hölgyet, egy olyan lányt, akinek az élethelyzete azt hozza, hogy örökbe adja a gyermekét?
A nevét megváltoztattam, a hangja hallatszik, tehát a hangját nem kellett eltorzítani, azt mondta, hogy ő vállalja a hangját, de a nevét nyilván nem akartam egy-egyben nyilvánosság elé tárni, azt hiszem, hogy ennyi diszkréció azért megilleti. Én szerintem nagyon sokat kapnak azok az anyák a szűk és a tágabb környezetüktől, akik erre a döntésre jutnak. És én nem csodálom, hogy nehéz erről beszélni. Nehéz erről beszélni, mert nagyon könnyen azt érezheti egy anya, hogy hát ez az életének az egyik legnagyobb kudarca. Tehát ő itt elbukott. És pont ezért voltam nagyon kíváncsi egy ilyen élethelyzetre, mert szerintem ebből a beszélgetésből, meg ebből a műsorból is az derül ki, hogy szó sincs arról, hogy ez az életének a kudarca lenne. Nagyon is tiszteletreméltó, és nagyon felelősségteljes az a döntés, amit meghozott. És hogy éppen nem arról van szó, hogy ő nem törődik a gyermekével, és eldobja a gyermekét, hanem hogy nagyon is törődik vele, és a lehető legjobbat akarja neki, és belátja azt, hogy ő abban az élethelyzetben, amikor ez a gyermek érkezik, akkor képtelen arra, hogy nem hogy a legjobbat, hanem hogy egyáltalán bármit adjon neki, mert se lakhatása, se munkája, se párkapcsolata. És lehet ezért természetesen őt kívülről nagyon könnyen szidni és bírálni, de azt hiszem, hogy például ez a hölgy, akivel beszéltem, hogyha bármelyikünk egy napot, két napot, egy hónapot az ő cipőjében járna, és belekerülne az ő élethelyzetébe, mindabba, amit ő az életének első 18-19-20 évében átélt, akkor egészen másképpen gondolkodnánk arról, hogy jó vagy rossz döntést hozott. Én azt remélem, hogy ebből a beszélgetésből is az derült ki, hogy ez egy nagyon megfontolt és nagyon felelősségteljes anya, és minden tiszteletet megérdemel, hogy megszülte a gyermekét, és utána rábízta másra a gyermekét.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak néhány kulisszatitkot is. Hogyan készültél? Milyen kutatómunka előzte meg ezt a beszélgetést, és milyen érzés volt ott lenni, hogyan tudtad őt megnyitni, és milyen volt adásba szerkeszteni ezt a beszélgetést?
Készülni csak a saját kíváncsiságommal kellett. Ide nem kell szakirodalom. Nekem nem pszichológusnak kell ott lennem, hanem egyszerűen tiszteletteljes kíváncsi kérdezőnek, akiről egyértelműen látszik, hogy én nem elítélem őt, nem bírálom őt, nem véleményt akarok mondani arról, hogy ő hogyan él és hogy milyen döntést hozott. Egyszerűen nyitott és kíváncsi vagyok. Érdekel az, hogy mit szeretne mondani, és azt szeretném meghallani, és szeretnék arra érdemben reagálni. A megnyitás az egy nagyon érdekes kérdés, mert valójában nem akkor történik, amikor már leülünk, és előkerül a magnó, hanem előtte, amikor ő úgy dönt, hogy hajlandó odajönni, és hajlandó beszélni, hajlandó mikrofonba beszélni. Ez egy viszonylag hosszú idő persze, vagy akár hosszú idő is lehet, hetek akár. Újra és újra telefonon beszélünk, SMS-ezünk, üzeneteket váltunk, és azt hiszem, hogy a bizalom az ott születik meg ezekben a beszélgetésekben, amikor ő megérzi azt, hogy én valóban nem bántani szeretném őt, hanem hogy én kíváncsi vagyok rá. És megérti azt is, hogy azzal, hogy ő a saját történetét elmondja, azzal valójában nagyon sok embernek segíthet még, aki hasonló dilemmában van. És olyan szempontból is sok embernek segíthet, hogy talán aki hallja ezt a műsort, vagy ezt a beszélgetést, az egy picit visszafogja magát, amikor itt csípőből tüzelne, és azonnal ítéletet mondana. És talán egy kicsit elgondolkodik rajta, hogy nem biztos, hogy annyira egyértelmű ez a helyzet, mint amilyen mondjuk innen. Számunkra akár elképzelhetetlen élethelyzetek léteznek. És mielőtt nagyon pökhendien ítéletet mondanánk bárkiről, talán érdemes egy kicsit visszalépni és venni két mély levegőt.
Az érzékenyítés, gondolom, hogy egy cél volt, de milyen célod volt még ezzel a riporttal, és amikor elkészítetted, akkor megmutattad el előtte valakinek, vagy valakiknek, hogyan jutott ez el a hallgatókhoz? Aztán ugye persze beszélgethetünk rögtön arról is, hogy Milyenek voltak az első visszacsatolások?
Van egy rendje nálunk, amikor elkészül egy műsor, tehát nyilván valójában fölveszem a beszélgetést. Ugye beszélgettem a Pálinkás Évával is, az alapítványnak a vezetőjével, és akkor ebből a két beszélgetésből alakult ki ez a műsor. Van a vendégháznak egy főszerkesztője, Hegyesi Gabriella. Természetesen mindannyian, amikor egy műsorral elkészülünk, akkor adás előtt, hát jó esetben egy héttel, de azért ez nem mindig sikerül, de hát természetesen neki küldjük el, és akkor ő meghallgatja, és még egy ellenőrzésen, ilyen értelemben ellenőrzésen, hát ez egy barátságos ellenőrzés, hogy valami nagy gigszer ne maradjon benne, vagy nyilván amikor én készítek egy műsort és vágom, akkor teljesen beszippantódom, és lehet, hogy már nem látom a fától az erdőt, tehát jó, hogyha egy külső fül meghallgatja, és aztán így kerül adásba. Visszajelzés, hát talán az visszajelzés, belső visszajelzés, hogy ezt a műsort az egyik kollégám jelölte Média Családért díjra, tehát én nem is tudtam, hogy jelölik. Diós Judit, aki szintén a Vendégháznál műsorában dolgozik szerkesztőként, ő küldte el a jelölést. És hát amikor egy picit nagyobb figyelem került erre a műsorra, amikor kiderült, hogy talán a 2023-as év februárjának ez a műsor lett a győztese, akkor több visszajelzést kaptam. Most meg, amikor kiderült, hogy az évnek ez a műsor lett a győztese, akkor meg egészen sokan mondták, hogy na most, akkor nem tudtam meghallgatni, de most meghallgattam. És azt hiszem, a mérce az, hogy megérint vagy nem érint meg, elgondolkodtat vagy nem gondolkodtat el, és a visszajelzésekben én ezt hallottam, vagy a visszajelzésekből én ezt hallottam ki, hogy akik meghallgatták, azok megérintve érezték magukat. És szerintem ez, hogyha valami érzelmileg érint, és nem csak a fejemet érinti, hanem a szívemet is, akkor az elérte a célját.
Természetesen az ember nem azért űz egy hivatást, vagy dolgozik, munkálkodik, hogy valamilyen elismerést kapjon. Mégis jó leső érzés az embernek egy ilyen díj. Hogyan érezted magad? Nyilván tudtad, hogy létezik ez a díj, és hogy a fókuszában milyen műsorok, milyen cikkek állnak. Mesélj egy kicsit erről, hogy téged hogyan ért egyáltalán az, hogy ahogyan említetted is az elmúlt évben már a hónap műsorának választották, és érdemesnek arra, hogy elnyert a díjat.
Igen, hát én már előző évben is ott ültem a hónap győztesek között. Persze, hogy tudtam, sőt, hát én ennek a díjnek a zsűriében éveken keresztül együtt dolgoztam sok újságíró kollégámmal, aztán jó pár év eltelt, a zsűri megváltozott, a díj, hál' Istennek, az működik azóta is. Én azt hiszem, hogy borzasztó fontos azt észrevennünk, hogy a különböző média felületeken léteznek olyan értékhordozó, értékteremtő, vagy értékekre figyelmet ráirányító műsorok, amelyeket mi is erőforrásnak tudunk használni. Ez a díj, ez éppen ezt szolgálja, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy sok-sok olyan tartalommal találkozhatunk, amely kifejezetten szívmelengető, és nem csak szívmelengető, hanem akár pici változást is el tud indítani bennem. Ha egy kicsit másképpen gondolkodom, ha egy kicsit másképpen reagálok egyes helyzetekre, akkor azzal szerintem ezek a műsorok, írások elérik a céljukat.
Mi motivál? Hogyan tudsz megújulni? Mi inspirál?
A változatosság alapvetően, tehát az, hogy a háromféle műsor is nagyon más, amiben dolgozom a rádióban, hogy emellett nagyon fontos az életemben a munkám, ilyen értelemben a rádiós munkám, de ez az életemnek egy része. És az életemben még nagyon sok minden van. Ott van az apakulcs, ott van egy ökumenikus keresztény közösségfejlesztő eszközrendszer, az NCD, amelyel a feleségemmel együtt dolgozunk. Ott van a plébániánk, ahol szintén szerepet vállalunk, képviselőtestületben most tábort szervezünk. Ott van az anyakulcs, amelyik most anyák napjára meg fog jelenni, tehát az apakulcsnak a párja, hasonló struktúrában, amelyen már együtt dolgoztunk feleségemmel, és most még egy barátunkat, munkatársunkat is bevonjuk aztán a tréningek tartásába. És hát emellett persze ráadásul ott van a családom, a feleségem, meg a négy gyerekem, akikkel nagyon igyekszem kapcsolatban maradni, és nagyon igyekszünk közös időket teremteni. Kettesben is a feleségemmel, meg a gyerekekkel együtt is, ami nyilván egyre nehezebb, mert hogy legkisebb 15 éves, a legnagyobb már nem sokára 21 éves lesz, tehát azért a közös idők megteremtése az egyre nagyobb kihívás, de nagyon igyekszünk a naptárban ilyen fix helyeket kijelölni, amikor tudunk egymással találkozni, úgyhogy mi minden fér bele a nap 24 órájába.
Szakmától indultunk, és most ezzel is szeretném, hogyha a beszélgetésünket befejeznénk, hogyha van esetleg olyan téma, amit megosztanánk áll a hallgatóinkkal, mind dolgozol még jelenleg, és mi az a terület, vagy esetleg ilyen gondolat, amit még megosztanál, amin most dolgozol, olyan dolog, amire ráirányítanád a fókuszt?
Sok szép tervem van, amelyek részben már megvalósulóban vannak, részben még váratnak magukra. Tehát például most egy új sorozaton dolgozom a Vendégháznál műsorában, ez a mozaik családok helyzetét járja körül. Néhány adás már ment ebből, de még jó néhány hátra van. Tehát, hogyha a rádiót kell mondanom, akkor például azon töröm a fejem, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyeket érdemes még ilyen módon is akár bemutatni. Hogyha a rádión kívül töröm a fejem, akkor azt hiszem, hogy most ami leginkább izgat engem, meg bennünket, az az anyakulcs, amelyik mindjárt megjelenik, és azt hiszem, hogy ezzel teljesebbé válik az a kör, amelyik a szülőket segíti a gyerekeik irányába. Ugye az apakulcs az alapvetően a kapcsolódásról szól, arról, hogy mi férfiak hogyan tudunk közelebb lépni a gyerekeinkhez. Az anyakulcs az más, mert hogy ott más a kihívás az anyák számára, más jelenti a nehézséget. Az anyakulcs nem a kapcsolódásról, hanem az elengedésről szól. És ez egy nagyon nehéz ügy, mert apának lenni tulajdonképpen csupa öröm és boldogság, csak azon kell dolgoznom, hogy hogy lehetek egy picit több, egy kicsit hogyan tudok közelebb lépni. De az elengedés az anyák számára az borzasztó nehéz dolog, mert ott az a kérdés, hogy hogyan tudok egy kicsit kevesebb lenni, hogyan tudok egyet visszalépni, hogy a gyerekem erős, önálló, felelősségteljes felnőtté tudjon válni. És azt hiszem, hogy ez nem véletlenül ébreszt sok anyában félelmet, fájdalmat, és sokan talán bele sem mernek gondolni, hogy hú, hát majd egyszer talán, hogyha eljutunk odáig. Azért írtuk ezt a könyvet, hogy ne fájjon annyira. És most nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatásra is, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudunk ezáltal segíteni apáknak és anyáknak egyaránt, hogy a harmonikus közelséget és távolságot meg tudjuk teremteni a családunkban a gyerekeinkkel.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Süveges Gergővel, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riporterével beszélgettünk, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Marti József, Bujáki Esperes plébános atyával beszélgetek, akivel a 17. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcsón találkoztunk, és az atya is motorral érkezett, és ő celebrálta a szentmisét. Kedves atya, mióta tart ez a motor iránti szenvedélye, és hogyan tudja összeegyeztetni a hivatásával?
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A motorozás iránti szenvedélyem igazából majdnem egyidős a papi hivatásommal, mert én gyerekkorom óta motorozok, és gyerekkorom óta szerettem volna pap lenni, úgyhogy igazából a kettő az egész életemben kéz a kézben járt.
Mióta tesz szolgálatot Bujákon, és egy kicsit így az életútjáról beszélne nekünk az atya?
Az ecsédi motoros búcsún most voltam itt először, bár 15 éve vagyok Bujákon, de májusra esnek ezek a motoros búcsúk, és a szervező Péter már több éven keresztül ostromolt engem, hogy szeretett volna meghívni a búcsúra. Tehát a májusi ünnepek, az első áldozások, bérmálások, illetve hát a különböző felújításokhoz kapcsolódó ünnepek, azok általában eddig állandó jelleggel lehetetlenné tették, hogy én ide eljussak. Bár igaz, hogy holnap is bérmálkozás lesz Bujákon, de most mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy végre ne kosarazzam ki, hanem igent mondjak a szentmisének a megtartására. Buják előtt voltam 2 évig a Váci Székesegyházban káplán, előtte pedig 2 évig Pásztón, egyébként pedig Vecsésen nőttem fel, és ott mutattam be az első szentmisémet.
És mikor érezte először azt fiatal korában, hogy a papi hivatást szeretné választani?
Igazából onnantól kezdve, hogy beirattak hittanra, és első áldozási hittanra kezdtem járni, én onnantól kezdve mindig pap akartam lenni, szóval konkrét eseményhez vagy konkrét időhöz nem tudom kötni, a hittanosságommal egyidős a történet.
Tehát akkor ez egy ilyen folyamat volt?
Folyamat, igen.
Atya csak Bujákon tesz szolgálatot, vagy egyéb egyházközségek is önhöz tartoznak?
A bujáki egyházközségen kívül még 5 település tartozik a bujáki plébániához, Szarvasgede, Kisbágyon, Palotás, Szirák és Bér, illetve hát ezen túlmenően a pásztói esperesi kerület esperese is vagyok, tehát a plébánusi teendők mellett esperesi feladatokat is el kell látnom.
És ezt mind önnek egyedül?
Igen, nincsen segítsége.
Ezt hogy tudja logisztikázni, hogy tudja megoldani? Biztos, hogy nagyon fontos az időbeosztás.
Igazából úgy, hogy ugye ezek nem egyszerre keletkeztek, ezek a feladatok, hanem az évek során fokozatosan, viszont addigra a különböző helyi egyházközségekben olyan segítők nevelődtek ki, hogy úgy mondjam, akik rendkívül gördülékenyé teszik a hitéletet, és nagyon nagy segítségemre vannak a hitélet zavartalanságának fenntartásában. Így az, hogy sokfelé kell szakadnom, nem jár azzal a fajta nyugtalanító tudattal, hogy nem tudom, hogy a következő pillanatban mi vár rám, mert nagyon megbízhatok a munkatársaimban.
És akkor így valamennyi terhet, amit tudnak, levesznek az ön válláról?
Amit tudnak, azt a legmesszebb menőkig.
Hogyan tudja összeegyeztetni a motorozást a sok teendő mellett? Mikor van erre ideje az atyának?
Hát nagy távolságok megtételére nincsen időm, tehát azzal már jó pár éve szakítottam, hogy én hosszabb időre is nagy távolságra menjek el, de hát arra azért törekszem, hogy amint mondjuk kezd egy kis jó idő lenni, akkor vasárnap a szentmisékre én ma is motorral megyek, szóval ha van egy kis lehetőségem, azt általában kiszoktam használni a motorozásra, de az tény és való, hogy hosszabb távok vagy hosszabb túrák megtételét sajnos már nem tehetem
hát
meg.
Akkor ilyen hosszabb motorozzarándokutokat már nem tud megoldani? Vagy szokott esetleg Erdély vagy Lengyelország?
Nem. Tehát a helyettesítést nagyon kevesen vagyunk az esperesi kerületbe, és nagyon nehéz. Tehát például az, hogy én most itt vagyok, ez az Egri Egyház megyés osztálytársamnak köszönhető, a Jászalsó-Szentgyörgyi plébánosnak, aki ma este Jászalsó-Szentgyörgyről ment el Bujákra helyettem elmondani a vasárnapi előesti misét. Szóval az, hogy én itt lehetek, ez nem csak nekem köszönhető, hanem annak, hogy valaki a jásságból elment Bujákra szent misét tartani.
Akkor ezt hálásan köszönjük az atyának is, és a kedves segítőjének is, mert tényleg egy csodálatos szentmisébe volt részünk, és úgy gondolom, hogy ebből mindenki tudott merítkezni. Köszönjük szépen!
Nagyon szívesen!
Ugye azt mondta a kedves atya, hogy 5 településen tesz szolgálatot. Hogyan néz ki egy hétköznapi napja, illetve egy hétvégi napja?
A hétköznapok azok általában a délelőttök a plébánia irodájában telnek el különböző adminisztratív dolgoknak az intézésével, ez nem csak a postát, hanem az e-mailek átnézését és az arra való reagálásokat is jelentik, tehát általában ebédig az idő az ilyen irodai adminisztrációs dolgokkal telik el. A délutánok, ha délelőtt nem volt temetés, akkor általában a temetések vannak délután. Nyári időben ezek majdnem este felé is, mert ugye sokan félnek a melegtől, és szeretnék, hogyha hűvösben lenne a temetés, tehát ez akár késő délután is lehet. Ezen kívül a falvak lelkipásztori ellátása úgy van beosztva, hogy én minden nap mondok szentmisét, tehát nálam nincs olyan, hogy szabad nap, hogy aznap nem misézünk, hanem nálam minden nap van szentmise valamelyik faluba, tehát minden este útra kelek valahova, hogy valakinek legyen szentmiséje.
És ez télen-nyáron?
Ez télen-nyáron így van, hát adventben még ugye ez jönnek a roráte misék is, tehát akkor pedig hajnali miséket mondunk. A hétvégék pedig úgy néznek, hogy én összesen 6 vasárnapi misét mondok, ami úgy oszlik el, hogy 2 mondok szombaton és 4 vasárnap, vagyis már a vasárnapi misék szombaton elkezdődnek, szombaton délután szirákon, szombaton este bujákon, vasárnap délelőtt Szarvasgedén, Palotáson és bujákon, és vasárnap este még Kisbágyonban.
Tényleg a Jóisten áldását kérem, és a szüzanya oltalmát, hogy ezt tényleg fizikai erőlléttel is bírja, mert ez nagyon-nagyon szép, és biztos, hogy nagyon leterhelő.
De talán így értik meg a kedves hallgatók, hogy erre a helyettesítés megoldani képtelenség, tehát nincs a papság annyira túlterhelt, hogy igazából nem lehet helyette szerezni ennyi misére.
Ugye most motoros búcsón készül ez a riport, és az atya celebrálta a szentmisét. A szentbeszédje nagyon megfogott. Ha egy kicsit ezt a kedves hallgatókkal is megosztaná, tehát nagyon-nagyon szépen összekapcsolta a mai eseményt a szűzanyával és a szűzanya oltalmával.
Ugye nem szeretném megismételni magamat, tehát nem szeretném...
De szerintem a kedves rádióhallgatók közül sokan nem vettek észre, nyugodtan elmondhatja.
Azt emeltem ki a mai búcsú ünnep, illetve a motorosoknak a kapcsolatáról, hogy valójában ez a mai ünnep nem egy Mária ünnep, hanem ez a szabadságnak és a függetlenségnek a napja, hiszen amikor a pápa kiszabadult Napóleonnak a fogságából is visszatérhetett Rómába, akkor ő hálából és hálaadásul rendelte el ezt a mai ünnepet a Napóleon fogságából való szabadulásból, és ennek ugye az a magyar vonatkozása is van, hogy amikor a pápa visszatért Rómába, akkor magyar huszárok kísérték a Rómába való bevonulását. Éppen ezért, ahogy a motorozás az ugye a szabadságnak és a függetlenségnek igazából a legteljesebb megélése, talán ennél szabadabb már csak az ejtőernyőzés, amit el lehet képzelni, de mindenképpen megélhetjük azt, hogy az a testvériség, ami a motorosok között van, hogy ismeretlenül is köszönnek egymásnak, ha elmennek egymás mellett az úton, tehát rögtön a testvért látja a másikba. Nem is azt nézi, hogy milyen motor van alatta, nem is az érdekli, hogy most milyen motorral jön, hanem az, hogy motoros és ő a testvére. Ugye mi, akik itt voltunk, minket ez több szálon kötött össze, mert összeköt a mennyei atya szeretete, összeköt a szűzanya tisztelete, és hát összeköt az a fajta motoros testvériség, amit az utakon nap mint nap megélünk.
Május hónapot írunk, a május a szűzanya hónapja. Atyának mit jelent ez?
Gyerekkoromtól nagyon kedves állítatosságom a májusi litánia, amikor csak szerét tehettem, ott voltam a templomba a májusi litánián. Sőt, hát szabadjon azt is elmondanom, hogy igazából az első paposkodós ténykedésem az volt, hogy a plébános megengedte azt, hogy vezessem a májusi litániát, később pedig orgonálhattam is ezeken a májusi litániákon. Ez pedig a most a jelenlegi falvaimban úgy is olyan szépen is megtarthatjuk, hogy amennyiben az időjárás engedi, az első és az utolsó májusi litániákat szabadtéren tartjuk meg a templomkertbe, ami hát azért a szokottnál jóval nagyobb részvétellel jár, sokkal ünnepélyesebb, meghittebb, és így módon én úgy érzem, hogy a szűzanyának ez a májusi tisztelete, ez igazából itt teljesedett ki.
Rohanó világunkban, amikor olyan sok negatív hatás éri az embereket, mit üzen a kedves rádióhallgatóknak az atya?
De, ahogy kérdezte, hogy rohanó világ, ugye erről is a motor jutott eszembe, mert ugye sokan negatív sztereotípiával gondolnak a motorosokra, hogy az ugye egyet jelent a száguldozással, és igazából ez a motoros búcsú is azért megmutatta azt, hogy a motorosok is tudnak megállni, elcsendesedni, és a lelki dolgokban is elmélyedni. Hogy nagyon bizonytalan világban élünk, ez tény is való, mert igazából nem tudjuk megjósolni még azt se, hogy a következő hónap mit hoz, nem még azt, hogy megjósoljuk, hogy mi lesz egy-két év múlva, vagy öt év múlva, mert amik velünk történtek eddig, azt se gondoltuk volna soha életünkbe, hogy ilyenek egyáltalán a mi életünkben megtörténhetnek. A szétforgácsolódó emberi kapcsolatokban pedig az ilyen közösségépítő rendezvények, mint például a motoros búcsú, ez rendkívül fontos, mert ha az embereknek nincs közösség élménye, akkor a kiégés veszélye az mindenkit rendkívül fenyeget, megkeseredetté válhat, befelé fordulóvá válhat, innentől kezdve pedig nincsenek lelki tartalékaik. Márpedig egyféleképpen tudunk csak a bizonytalan jövőre felkészülni, úgyhogy ha vannak lelki tartalékaink, de ezekre a tartalékokra szert kell tenni. A közösségi alkalmak, pedig a közösségi együttlétek, az együtt imádkozás, az együtt éneklés, vagy visszatérjek a motoros felvonulásra, a sok százas tömegben való motorozás is egy olyan lélekerősítő dolog, ami azért az embernek képes a lelkének olyan támpontokat adni, amelyek aztán a nehéz napokon bizony nagyon-nagyon nagy támaszt jelentenek a számára.
És engedjenek meg egy személyes megjegyzést, hogy én is részt vettem most ezen a motoros találkozón, és nagyon megható volt, hogy tényleg határainkon, innen és határainkon túlról is voltak, és együtt imádkoztak, tehát abba a kemény motoros ruhában, a nagy motorokkal, és számomra nagyon megható pillanatokat adtak, tehát nagyon szép volt az egész rendezvény.
Igen, ez mindenképpen azt az üzenetet kellene, hogy továbbadja, hogy azért, mert ugye valakinek van valamilyen hobbija, vagy van valamilyen szenvedélye, ez még nem azt jelenti, hogy nem ismer határokat, vagy nem ismer korlátokat, hanem sokkal inkább azt, hogy inkább kapcsolódik egy olyan fajta közösséghez, amely képes a hitét is megélni, nem csak mondjuk a hobbija iránti szenvedélyét, és ahol ilyen emberek egymásra találnak, és mondjuk nem csak egyszer egy évben, hanem most már hál' Istennek azért több motoros búcsú is van. Gondoljunk csak például a Mátra-Verebély-Szentkúti motoros búcsúra, tehát ott, ahol ezek az emberek össze tudnak jönni, egymást is erősítik a hitükben, és abban, hogy lehet ezt szépen is csinálni.
Kedves atya, nyári célokról, tervekről, ha mesélne neked.
Ezek az idei nyári célok és tervek sokkal szerényebbek, mint az elmúlt években, hiszen azért a gazdasági világválság és annak a következményei sajnos a mi lehetőségeinkre is nagy mértékben rányomták a bélyeget. Eddig mi minden évben táborozni mentünk a Balatonhoz, sajnos ezt az idén nem tudjuk megtartani, mert a tavalyi tábor megrendezése is nagyon nagy anyagi áldozatokkal járt.
Bocsánat, hogy szavába vágok. Ilyenkor mind az öt település gyerekei részt vesznek ezen, vagy külön-külön mennek a települések?
Nem, arra nincsen energiánk, tehát nem külön-külön, hanem egyben, és ez így lesz. Most idén csak egy egynapos kirándulás lesz Budapestre az Aquavörbe, de ez is azt jelenti, hogy mindenki ezen a napon, aki ugye az én lelkipásztori körzetemhez tartozik, és hát ugye rászolgált és megérdemli, az jutalomként eljöhet az Aquavörbe.
Hát ez egy nagyon szép ajándék, úgy gondolom, és biztos, hogy a gyerkőcök ezt élvezni fogják. Atya, még az előbb beszéltünk arról, hogy a közösségnek és a közösségi programokon való részvételnek nagyon fontos összetartó ereje van. Ez önöknél hogyan valósul meg? Tehát a Szent Misén kívül milyen programokat szoktak még szervezni?
Buják az egy zsákfalu, tehát igazából oda csak az jön, akinek ott dolga van. Ezt így szoktam mondani, mert átmenő forgalom nincs. Ebből kifolyólag azért a közösségi élet is másabb, mint mondjuk egy olyan faluban, ahol hazajárnak az emberek csak aludni, vagy ilyen nagy átmenő forgalom van. A bujákiak rendkívül összetartók, tehát itt értem azt, hogy most mondjuk van egy előadás mondjuk a mormonokról, hogy egy kicsit tájékozottabbak legyünk, vagy mondjuk arról van szó, hogy meg kellene kapálni a templomkertet, ez igazából ugyanolyan mértékben fontos, és az összefogásnak rendkívül szép példáit adják, akik hallottak a napokban a bujáki árvízről, és az azzal kapcsolatos faluban lezajlott szomorú aktualitások, ról, talán arról nem, hogy azon az estén, amikor a patakok elöntötték alul-fölül bujákot, azért a bujákiak apraja nagyja milyen szépen összefogott, hogy homokzsákokat csináljanak és eljutassák minden házhoz, ahol baj volt. Ez az összefogás azon az estén is példaértékű volt a közösségnek az életében.
Hát köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk. A Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom az atya munkásságára, hogy továbbra is sok erővel tudja a híveit irányítani, terelgetni.
Köszönöm szépen, és önnek is viszont kívánom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Marti József bujáki esperes plébánossal Hajdú Mária beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rá...